Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk az imádságot. Köszönünk, Urunk, a titkaidat, amiket feltársz előttünk. Köszönjük, hogy Te Úr vagy, és uralkodsz a világon. Köszönjük, hogy ez nem a mi ítéletünkön múlik, a Te ígéd tesz bizonyságot erről, és az, hogy még mindig létezik a világ. Köszönjük, hogy megőriztél, hogy nem hagytál széthullani, hogy nem hagytál elveszni, hogy utánunk jöttél, és lelkeddel jelen vagy, és áthatod ezt a világot, és benne az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy neked nincs túl nagy, és nincs túl kicsi. Köszönjük, hogy a te uralmad nem vakít el téged, hanem a legapróbbat is észreveszed. Így kérünk téged, Urunk, hogy légy ma itt köztünk. Emelj föl minket magadhoz. Engedd, hogy lássunk téged, és ebből a közösségből lássuk meg önmagunkat és családjainkat, szeretteinket, életünket, világunkat. Urunk, kérünk, hogy te taníts minket élni a te uralmadban, Jézus Krisztus által. Amen. Istenek igéjét Márk evangéliumából olvasom, az Márk evangéliumának a legvégéről, a 19. és a 20. verset. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Márk evangéliumának a legvége ez a rész. Egy ünnepet hadd idézzek meg, hadd meséljem el az ünnepnek a történetét. Egy lakótelepi lakásban történt ez az ünneplés, és sorba érkeztek az emberek, megérkezett a gyülekezetnek a gondnoka, megérkezett a lelkipásztor, érkezett néhány presbiter is, és néhány barát, aki a családhoz tartozott, akik jöttek a lakásba. Hálaadó ünnepet tartottak abban az otthonban. Azért adtak hálát, hogy az a család abban a lakásban élhet. Hogy az az adósságcsapda, ami úgy tűnt néhány héttel korábban, hogy az utcára repíti ki, és vagy éppen vonza ki, vagy nyeli el azt a családot és annak a családnak az otthonát, ez az örvény, ami szívta őket lefelé, ez megszűnt. Hálát adtak azért, hogy megmaradhatott az a család abban a lakásban, és az a lakás pedig a családé lehetett. Pedig volt néhány héttel korábban pánik, volt kétségbeesett beszélgetés sorozat, aztán bekapcsolódott a presbitérium, aztán csináltak egy tervet a család kiadásairól, bevételeiről, végignézték, hogy hogy lehet ezt egyensúlyban tartani. Aztán született adomány a gyülekezetben, amelyik a kifizethetetlen tartozás egy részét kifizette. Hálát adtak, hogy nem a papírforma érvényesült, hogy valami olyan történt, Jézus uralma megjelent abban a családban, a gyülekezetben, és az a család megmenekülhetett ebből az örvényből. Azért mondom ezt a példát, ezt a csendes ünnepet, mert azt gondolom, hogy ilyen az áldozó csütörtöki ünnep. Ez a lényegét hozza, hogy az Isten uralma megjelenik ebben a világban, és érvényre jut. És nem az történik, aminek történnie kellene. Nem az történik, hogy a család, aki nem tud jól bánni a pénzzel, zuhan lefele, és elmossa őt az adósság, és nem az történik, hogy az emberek elfordulnak attól, aki bajban van, és nem tud jó döntéseket hozni. Nem az történik, hogy mindenki a magáét védi, hanem az történik, hogy odafordulnak egymás felé, hogy aki hibát követel, kész változni, hogy a másik kész részt venni a másiknak a nyomorúság, ez nem emberi történet. Amikor Isten megjelenik, akkor valahogy minden rendeződni kezd. Az, ami menthetetlennek tűnt korábban, egyszerre csak elkezd fölemelkedni, és nem lefelé süllyedni. Én szeretném, hogyha ez a kép maradna meg. Bárcsak jobban tudtam volna elmondani, hogy csillogna a testvéreknek a szeme. Szeretném, ha ez a kép maradna meg az áldozó csütörtökről, és nem pedig a temetésnek a képe. Mert nagyon húz bennünket ez a történet, ahogy Jézus elbúcsúzik a tanítványoktól, és elmegy a mennybe, és nem látják őt többé, hogy a temetéshez hasonlítsuk. Mert hogy ez nagyon erős élményünk, hogy valakitől el kell válni, és tudjuk, hogy most látjuk őt utoljára, és akkor a szerettei összegyűlnek körülötte, és elbúcsúznak, és őrzik a szavait, őrzik az akaratát, őrzik az emlékeket. Nagyon erős élményünk, és óhatatlanul is efelé jutnak a gondolataink, ha nézzük azt, hogy Jézus búcsúzik a tanítványoktól, és a tanítványok tudják, hogy többé így nem látják Jézust. És mindenki ott van. És Jézus örökséget hagy, küldi őket, rendelkezik, hogy mit kell csinálni, és aztán elmegy, és többet nem látják őt. És azt gondoljuk, hogy valahogy az áldozó csütörtök ilyen szomorú temetési történetre hasonlít, ahol a hangsúly azon van, hogy el kell válnunk mi most egymástól, akik mi szeretjük egymást. Szeretném mondani, hogy nem ilyen az áldozó csütörtök. Ha megnézzük az evangéliumokat, hogy mit mondanak arról, ahogy Jézus kilép fizikailag ebből a világból, amit mi érzékelünk, akkor azt hiszem, hogy egybecsengő ezeknek az evangéliumi leírásoknak az üzenete, és én két mondatban sűríteném ezt. Az egyik mondat így hangzik, hogy a mennybe menetel nem lezárás, hanem kiteljesedés. Nem végpont, hanem valaminek a kezdete. A mennybe menetel nem lezárás, hanem kezdet. A másik mondat pedig így hangzik, hogy Jézus nem halott, hanem ő az Úr. Erről a két mondatról szeretnék beszélni. És érdemes végignézni az evangéliumokat, hogy csak ugyan így van-e, vagy csak nekem tűnik így. Hát mondjam, hogy az esti krimi helyett ajánlom ma ezt az evangéliumi összehasonlítást. Nem hosszúak, néhány mondat, és izgalmas. Van benne sok minden, félelem, árulás, elég izgalmas lesz ez a rész. Az evangéliumnak a legvégét kell nézni, hogy hogyan fejeződnek be, hogy hogyan érnek véget. Máté, mondom azért végig, talán nem spoilerezek ebbe az értelemben, vagy nem baj, ha azt teszem. Máté evangéliuma, jól ismerjük, minden kereszteléskor ezt az utolsó két mondatot olvassuk fel, és mondjuk el. Nekem adatot minden hatalom, mondja Jézus. Elmenve azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve, befogadva, tanítva, hogy megőrizzék, amit én parancsoltam is. Íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ez nem lezárás. Most kezdődik. Menjetek el minden néphez, tegyétek tanítvány, hívjátok meg, fogadjátok be, készítsétek fel, és én veletek vagyok. Elbúcsúzik, de megélik a tanítványok, hogy Jézus itt van köztünk. Fizikailag nem látják, de tudják, hogy az Úr itt van velünk. Nem lezárás, nem gyászos búcsúzás tőle, hogy soha többé nem látjuk már egymást, hanem kirajzás. Menjetek! Lukács evangéliuma. Lukács evangéliumában azt látjuk, hogy Jézus küldi ugyanígy a tanítványait, hogy Jeruzsálemtől kezdve menjetek és legyetek tanúim mindenfelé a világon. És ez bomlik majd ki az apostolok cselekedetében. És látjuk, hogy Lukács összefűzi ezt a két részből álló könyvét, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A bevezetőkből lehet látni, hogy ugyanaz a történet folytatódik tovább. Két részből áll, nem lezárás, valami új kezdődik. Kibontakozás, most kezdődik, Jézus a mennyben van, most kezdődik. Az a munka igazán, amire meghívott bennünket, most küld erre. Márk evangélium, amit felolvastam, Lukácsot követi. Ha van bizonytalan része a Szentírásnak, hogy szövegkritikailag biztosan szerepelte az eredeti kéziratokban, a Márk evangéliumának a vége ilyen. E körül vannak viták. hogy így van, de azért elég biztosak vagyunk, hogy ez is eredeti, már csak azért is, mert az apostolok cselekedeteit foglalja össze. Hadd olvassam újra, ezt látjuk végig a lukácsi történetben is. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült, azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Nem befejezés, nem gyászos vég, az Úr velük volt, megerősítette őket, és gyarapította a gyülekezetet. Az Úr cselekszik, csak más formában, de nyilvánvaló az ő uralma. És végül János evangélium, melyik mindig más utakon jár, János evangéliumában Tamás történetét látjuk a mennybe menetelnek a környékén. És a helyreállítás történetét, és azt a bátorítást, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tamásnak ez, hogy nem látom, csak ha hiszem, csak ha megérintem, csak akkor tudok hinni benne. Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek, mert ebben élünk. Mert ez a történet folytatódik, hogy nem látjuk, boldogok vagytok, ha nem láttok és hisztek. Mert folytatódik tovább, és az az egység, amiről Jézus beszélt, hogy ahogy én szerettelek, ti is úgy szeressétek egymást. És ahogy én egy vagyok az Atyával, ti is egyek legyetek. És azt mondja, hogy maradjatok én bennem, nem befejeződik valami azzal, hogy Jézus elmegy a mennybe, hanem elkezdődik igazán valami. Másképp fog folytatódni, de nem lezárást látunk egyik evangéliumban sem, hanem inkább kinyílást. Hogy kimennek, kimozdulnak, és elindulnak bejárni az egész világot. Maga a szó is, hogy áldozó csütörtök, erre utal. Nem a lezárásra, hanem a bekapcsolódásra. Az áldozásnak a szava van benne, egyházi hagyományt követ a magyar nyelvben. Nyilván nem változtatta meg a reformáció ezt a kifejezést, amikor az áldozás történt, amikor a frissen megtértek, megkeresztelkedtek, és úrvacsorával élhettek. Amikor bekapcsolódtak, és ha erre nézünk, akkor azt kellene mondjuk, hogy nem jól ünnepeljük áldozó csütörtököt. Itt valami nagyon nagy dolognak kellene lenni. Lehet, hogy ez kellene, hogy legyen az évünknek az a pontja, ahol mérlegre tesszük az elmúlt évünket, hogy hány embert vesztettünk, és hány ember után mentünk oda. Hány ember tért be hozzánk? Hány embernek újult meg az élete, maradt meg a lakása? Hány helyen tudunk bizonyságot tenni arról, hogy Jézus Úr és uralkodik? És az ő uralma itt van köztünk. Lehet, hogy ilyenkor mérleget kellene vonni, és hálát kellene adnunk. Mindazért, amit egy éven keresztül átéltünk. Számadás. Áldozó csütörtök. Az új, frissen megtértek. Úrvacsorai közössége. De lehet, hogy úgy kellene ünnepelnünk áldozó csütörtököt, mint a testvérgyülekezeteknek a találkozóit. Hát még nincsen hivatalosan testvérgyülekezetünk, de ilyenkor ezt kellene megélni, hogy összekapcsolódunk a világon a többi testvérünkkel. Ahogy Jézus küld bennünket, hogy menjetek, és éljük meg ezt a fajta küldetést világszerte. Lehet, hogy ilyenkor közös ünnepséget kellene tartanunk, és lehet, hogy nem is a templomban kell tartani, hanem ezért mondom ezt a lakótelepi hálaadást, ahol megjelenik az Istennek az uralma, és ahol mi megállunk, és hálát adunk érte. Lehet, hogy bizonyságokat kellene mondanunk ilyenkor, hogy az Úr megtartott engem, és megmentett engem a betegségben. Hogy az Úr fölemelt engem, és megnyitotta a szememet a vakságból, most már látok. És nem a halál felé megyek, hanem az életet szeretném élni Jézussal. A mennybe menetel nem lezárás, hanem kezdet, kiteljesedés. Ami elindít, ami kimozdít bennünket. És a másik mondat, amit szeretnék a szívetekre helyezni, az, hogy Jézus nem halott, hanem ő az Úr. Mert a áldozó csütörtöki, a mennybe meneteli beszámolókban a középpont nem a veszteség és nem a távolság. Nem az az üzenete egyik evangéliumnak se, hogy ő elment, mi meg itt maradtunk, már nem látjuk, á, testvérek, valahogy azért csak kihúzzuk. Nem ezt olvassuk. Az, hogy Jézus Úr, az hitvallás. Az apostoli hitvallásunkban is mondjuk ezt, amikor azt a részt mondjuk, hogy föltámadt a halottak közül, felment a mennybe, és ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Az, hogy ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, ez egy kép, ami azt mondja el, hogy Jézus uralkodik. És nekem itt kérdéseim vannak, hogy tudja a református közösség ilyen boldogan megvallani, bármilyen helyzetben, hogy Jézus uralkodik. És ami történik, az az ő uralma alatt történik. Tudjuk-e mondani ezt a hitvallást, ha nem az apostoli hitvallás lendülete visz magával bennünket, hanem ahogy kiemelem? Tudjuk-e mondani, hogy az életünkben az Isten uralmát keressük, szolgáljuk, és látjuk, és várjuk, hogy érvényre jusson, és készek vagyunk oda tenni magunkat erre. Jézus Úr nem meghalt, akit gyászolnunk kell, hanem aki a dicsőségben van, és kézben tartja ezt a világot, és gondol az övéire, és küldi a lelkét, és küldi az övéit ebbe a világba. Ott van-e bennünk ez a hitvallás? Akkor, amikor egyre jobban értjük Istennek a munkáját, hogy amit a teremtésben elindított, azt a megváltásban helyre is állítja. És Jézus, akit meg lehetett verni, Jézus, akit le lehetett köpni, akit meg lehetett alázni, akit meg lehetett ölni, feltámadt és uralkodik, az Atya jobbján van. És az életünk nem a pusztulásé, nem a szenvedésé, nem a halálé, és nem a nyomorúságé, hanem az Isten dicsőségének a szintere lehet. Itt és most is. Még ha töredékesen is, ahogy Jézus életében látjuk az Isten jelenlétét, a maga töredékességében, de a mi életünk is ennek a dicsőségnek, ennek az uralomnak a hordozója. És amikor ezt mondom, akkor a hitvallást szeretném aláhúzni, és félek, hogy ez a szó megkopott nálunk, mert olyan formális. De ezt a hitvallást kimondani, hogy Jézus az Úr, akkor, amikor az evangéliumok íródnak, ez az életnek a kockáztatását jelentette. Ez azt jelentette, hogy nem egy ránk hagyományozott szövegnek az ismétlését mondjuk a templom biztonságos falai között, és nem is tudjuk igazán, hogy most ez mit jelent. Amikor ezt írják az evangéliumokat, akkor azt mondani, hogy Jézus Úr ennek politikai felhangjai vannak, mert hogy a császár az Úr. És látjuk végig az apostolok cselekedetein is, Jézust Úrnak mondani, de az evangéliumokban is, az veszélyes mondat. Mert a császár nem bír el más riválist. A királyok nem viselik el a riválisokat. Jézus Úr, ugyanúgy, mint ahogy a császárt Úrnak vallják abban a korban, és a sákramentum, a szentség is katonai hűségesű, eredetileg ezt jelenti. Katonai hűséges, hűségesküt teszünk, amikor élünk a szentségekkel. Az azt jelentette abba a korban, hogy fölesküszöm a császárra. És ezt a szót veszik át a szentségekre, a hűségeskü, hogy Jézushoz tartozom, ő az Úr, neki teszek esküt, és ebben az esküben erősödök meg, a keresztség által, az úrvacsora által. Érezzük ennek a súlyát, hozzá tartozom. Az evangélium, amikor a császár, a trónörökös megszületik, az a jó hír a római birodalomban, akkor mennek a hírnökök is, mondják el mindenkinek, hogy megvan a trónörökös. Az evangélium, Jézusról szól, az Isten országáról szól. Hitvallás az ütközet, az harc, abban kockázat van, abban bátorság van, abban odaszántság van. Tudjuk-e megvallani ma a mi világunkban, hogy Jézus Úr ül az Atya Isten jobbján és uralkodik. És éljük ennek az uralmát. Mit jelent megélni ma ezt a hitvallást életünkben és halálunkban? Ma reggel, amikor hajnalban mentem a pékségbe, hogy vigyek a családnak valami ennivalót reggelire, akkor ez a mondat motoszkált a fejembe, hogy nem az a legrosszabb, ami történhet velünk ebben az életben, hogy meghalunk. És próbáltam a jó befejezést hozzátenni ehhez a mondathoz, igaznak tartom ezt a mondatot. Nem az a legnagyobb tragédia az életünkben, hogyha meghalunk. Az a legnagyobb tragédia, ha úgy élünk és úgy halunk meg, hogy nem ismertük meg Jézust. És aztán a hírekből elkezd jönni a Margit hídnál ez a hajókatasztrófának a története. És az ember számolja másodperceket, hogy mi az a 7 másodperc, ami alatt elsüllyed egy kiránduló hajó? 7 másodperc alatt megy le a víz alá, aki benne van, nem létezik, hogy kijöjjön. Hát fölborul. És annyira megrázó ez a hír, hogy nem gondolja az ember, hogy a Margit híd lábánál, karnyújtásra, a szigettől, nem, egyszerűen nem lehet felfogni. 7 másodperc. Mi a legnagyobb tragédia az életben? Ha nem ismertem meg Jézus Krisztust, ha nem ismertem meg az élő Istent. És így mondom, hogy az életben a legnagyobb tragédia. Mert hogy ez a világ az ő uralmának, a dicsőségének a színtere. Ahol meg lehet ismerni, hogy mi az Isten szeretete, mi az, hogy ő odaadja magát nekünk. Mi az, hogy megbocsátja a bűneinket. Mi az, hogy a bűnösnek megkegyelmez. Ezt csak itt lehet, testvérek, megélni. És jaj nekünk, hogyha mi már úgy születtünk, hogy bűntelenek voltunk. Mert annyira jó kisfiúk, meg jó kislányok voltunk. Hát lemaradunk erről, az élményről, hogy az Isten megváltott engem. Mert nem volt rá szükségem, mert mindig jó voltam. De hogy voltam mindig jó? Ez csak ebben az életben lehet átélni. A mennyben angyalok vannak, szentek vannak, az istenéi vannak, dicsőítik őt. Ez csak itt lehet megélni. Hogy elfordulok a rossztól, és győz bennem az Istennek az ereje, meg a szeretete. Hogy megnyílik a szemem, és a bűnt bűnnek tudom mondani. Hogy rendezni tudom a dolgaimat, az adósságaimat. Hogy bocsánatot tudok kérni, hogy helyre tudok állítani dolgok. Ez csak itt lehet a Földön. A legnagyobb vesztesek mi vagyunk, ha erről lemaradunk. Ha nem éljük meg az Istennek ezt a helyreállító munkáját, gyógyító hatalmát, lemaradnánk arról a lakótelepi Isten tiszteletről. Ez csak itt lehet megélni. Hogy odaállni valaki mellé, hogy ezt a szeretetet befogadni és továbbadni. Ez a világ, ez az élet, erre kaptuk az időnket. Menjetek el, hirdessétek, tegyetek tanítvánnyá minden népet, adjátok tovább ezt a kincset, mondjátok el, hogy hogy éltétek meg, és hívjátok meg őket, adjátok oda nekik, hogy ők is megélhessék. Legyetek tanúi az Isten uralmának. Hogy ott, ahol veszteségnek kéne lenni, ott nem veszteség van, hanem helyreállás. Hogy ott, ahol haragnak kéne lenni, ott nem sértődés van, hanem megbocsátás. Éljétek meg ezt a szabadságot. Mert Jézus Úr, és uralkodik, és szabaddá tesz bennünket erre a lélek által. De a halálunkban is. Ez a legnagyobb tragédia, ha nem ismertük meg az Urat, és ha ő nem ismer minket. Mert az a halál, ha ő nem ismer minket. nem az, ha véget ér az életünk. Ha véget ér az életünk, ő elé állunk. És Jézus azt mondja az evangéliumokban, most Jánost hadd idézzem, hogy elmegyek és helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hogy a halálunkban átlépünk majd ebbe a másik uralomba, ahol színről színre látjuk őt. Ennyi történik a halálban. Az Istenhez hazatérünk. A tragédia az, ha nem ismerjük ezt az Istent. A tragédia az, ha ő nem ismer minket. Hogy mi történt a hajón, nem fogjuk megtudni. Én hiszem, hogy ő ott volt, ahogy ott van velünk. Hiszem, hogy az történik, amikor 7 másodperc alatt véget ér valakinek az élete, hogy Jézus magához veszi az övéit. Ő nem hagy bennünket magunkra, ezt ígérte. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát a világ, az valószínűleg mit tudjuk mi, de túlél minket. Velünk van, életben és halálban. És nekünk készített helyet, maga mellett. És a Biblia azt mondja, hogy uralkodásra hív el bennünket. Hogy ott leszünk vele együtt, és ami az övé, abban részesedünk. Nem a halál a legnagyobb tragédia, ami történhet velünk. Hanem, ha nem ismertük meg Istent, és ő nem ismert meg minket. A mennybe menetel történetei nem temetési történetek. Igen, elveszítik szem elől Jézust a tanítványok, de ahogy halad előre az evangélium, mind azt mondja, itt van. Hát itt van köztünk. Márk evangéliuma. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel. Az Úr együtt munkálkodott velük. Ezt élték meg, hogy Jézus itt van köztünk, és ő cselekszik. És erre van elhívásunk nekünk is. Ezt tudjuk megélni együtt. Erről tudunk tanúk lenni, és számot adni. Az ő uralma nem megfoszt, hanem megőriz. Az ő uralma nem elvesz, hanem felszabadít. Az ő uralma nem korlátoz, hanem kiteljesít. Engedjünk ennek a hívásnak és ennek a küldésnek. Ha megtérni kell, térjünk meg, térj meg. Ha rendezni kell az elrontott dolgokat, add át neki. Elég hatalmas, hogy elhordozza az életünknek minden szennyét. Eléggé szeret bennünket, ha még a pokolból is utánunk ment, hogy fölhozzon onnan. Ha szolgálatra hív, add oda magad, és indulj vele. Ha rád bízott kincset, hogy megismerted őt, add tovább. Légy az az ember, akinek Isten teremtett és helyreállított, hogy éljünk igazságban, szentségben és szeretetben. Az Efézusi levél fogalmaz így, hogy legyünk a szeretet emberei, hogy legyünk az igazság emberei, és legyünk szentek, akik ővele élnek. Testvérek, nem gyászos ünnep ez, hanem örömünnep. Nem lezárása valaminek, hanem valaminek a kezdete. Adja Isten, hogy így legyen. Személyesen is, meg közösségünkben is. Amen. Csendben feleljünk az elhangzottakra. Köszönjük neked, Úrunk, azt, hogy nem vagy tőlünk messze. Köszönjük, hogy hűséges vagy az ígéreteted, és itt vagy köztünk. Köszönjük, amikor előtted állunk, és látjuk magunkat, és meglátjuk azt, ami méltatlan hozzád. Köszönjük, hogy a te tekinteted, ha le is leplez, nem ítél el, hanem azért vár ránk, hogy könyörüljön és feloldozzon. Add meg, Urunk, a bátorságot egyen-egyenként nekünk, hogy meg tudjuk vallani a hűtlenségeinket, a hitetlenségünket, hogy neked tudjuk adni magunkat, hogy megújítson a te bocsánatod. Köszönjük, Urunk, hogy te életközösségre akarsz lépni velünk, hogy lelkedet ígérted, és hogy cselekszel bennünk is, körülöttünk is. Köszönjük, hogy annyi ajándékot kapunk tőled, hogy alkalmassá teszel minket arra, hogy veled éljünk, és hogy neked szolgáljunk. Köszönjük, Urunk, hogy minden nap ennek a lehetősége. Add meg, kérünk, hogy itt tudjunk lefeküdni, és itt tudjunk felkelni. Köszönjük az időt, amit kaptunk tőled az életre. Csak te tudod, hogy mennyi az. De kérünk téged, hogy hadd legyen ez az idő veled tele. Hadd tudjunk minden nap valamit meglátni belőled. Nyisd meg, kérünk, lelkünkben erre minket. És szabadíts föl, hogy tovább tudjuk ezt adni másoknak is. Hogy ők is lássanak, ismerjenek téged. Hogy amikor eléd állunk, akkor azt mond majd nekünk, hogy jól van, jó és hű szolgám. Gyere be a te urad örömébe. És imádkozunk azokért a családokért, akik a szeretteiket vesztették el ebben a hajó tragédiában. Azokért, akik úton vannak ide, hogy azonosítsák őket. Igen, Úrunk, légy ott velük. Légy vigasztaló lelkeddel velük. Légy azokkal, akik ott vannak éjjel és nappal, és ezen dolgoznak. Úrunk, ez meghaladja a mi erőnket. Köszönjük, hogy te ebben is mellettünk vagy. És légy, kérünk, mindazokkal, akik nehéz terhek alatt roskadnak. Adj nekik feloldozást, adj nekik reménységet. Urunk, kérünk, hogy formálj bennünket olyan közösségé, akik készek számot adni örömmel a bennük élő reménységről. Adj nekünk bátorságot, Urunk, megszólalni és rólad beszélni, hogy ez a kincs elérjen sokakat. Amen. Imádkozzunk az Úr imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.